A közleményben azt írja, hogy 3 évi munka, de egyetértésben sikerült végül elfogadni ezt az új kódexet?
Valóban 3 évi munka eredménye ez a kódex. A kódex elfogadását egy nagyon hosszú közvita is megelőzte, amely több egy hónapon át zajlott, és körülbelül 75 szervezet vett részt rajta. Ez egy nagyon-nagyon aktív, nagyon termékeny közvita volt. Állami intézmények, műsorszolgáltatók, civil szervezetek, szabályozási szakértők nagyon-nagyon sokan vettek részt a közvitán, és ezt követően egy nagyon hosszú maratoni gyűlés keretében valóban egyöntetű szavazással a tanács elfogadta az új kódexet.
Mire vonatkoztak a civil szervezetek vagy a hozzászólók általában hozzászólásai? Milyen részeket kifogásoltak vagy tartottak jobbításra szükségesnek?
Általában a legtöbb hozzászólás ott érkezett, ahol érzékeny területeken változtatni szerettünk volna a kód szabályozásain, és ezeken az érzékeny területeken, mint például a szerencsejáték reklámozás, vagy a megtévesztő reklámok, ami az étrendkiegészítőket és az orvosi eszközöket illeti, ezeken a területeken volt a legnagyobb vita, a legtöbb hozzászólás. Nyilván mindenki megpróbálta a saját álláspontját és a saját érveit, érdekeit érvényesíteni.
Mit gondol, jobb lett ez a kódex, mint a korábbi volt?
Ez a kódex mindenképpen úgy gondolom, hogy újdonság. Hogy jobb vagy nem jobb, ezt majd a gyakorlati kivitelezés fogja eldönteni. Véleményem szerint nagyon sok jó újdonságot tudtunk elfogadni. Én úgy gondolom, hogy jobb lett. A legfontosabb intézkedés az, hogy vagy a legfontosabb újdonsága ennek a kódnak az az, hogy az online tartalmakat hasonlóképpen szabályozza, mint amilyen a szabályozás eddig a hagyományos televíziókra és a rádiókra vonatkozott. Tehát az online tartalmat is bevonja a szabályozási térbe, és megpróbálja ezeket az előírásokat alkalmazni az online tartalmakra is, ami a legnagyobb újdonság, és aminek a legnagyobb hatása is lesz az elkövetkező időszakban.
Ezek ugye, ez az a terület, ami a digitális tartalomszolgáltatási szabályozás, a Digital Services Act alapján már létezett, tehát ha jól emlékszem, akkor augusztus óta a tanács már adott ki olyan határozatokat, olyan döntéseket, amelyek az úgynevezett óriás platformokra vonatkoztak, de még csak az európai szabály alapján, ez került most be a hazai törvényhozásba.
Így van, eddig az általános elveket tudtuk alkalmazni, amire az európai irányelv, illetve az ezt alkalmazó 50-es hazai törvény lehetőséget adott. Ezek általános elvek voltak, nagy témákra vonatkoztak, mint a gyerekvédelem vagy a dezinformáció. A kód annyiban hoz újdonságot, hogy lebontja ezeket a nagy témákat, és konkrét intézkedési előírások is tartalmaz. Tehát például belemegy részletesen abba, hogy a reklámokat a szerencsejáték reklámokban például ne lehessen közéleti szereplőket használni, megjeleníteni. Vagy például az étrendkiegészítők kapcsán meghatározza azt, hogy nem lehet megtévesztő reklámokat sugározni, különösen a gyógyszertárak, a nagy gyógyszerbrendek által hirdetett termékekre. Tehát itt a kód gyakorlatilag a nagy általános elveket lehozza a gyakorlat szintjére, és gyakorlati szabályokat is előír annak érdekében, hogy megpróbáljon egy tisztább és átláthatóbb online tartalmi környezetet biztosítani a fogyasztóknak.
Az online-ról mindig az jut eszembe, hogy közben a hatóság azzal is mondjuk így, hogy hadakozik, hogy maga a tartalomfogyasztó, a média fogyasztó is sokat tehetne a jobbításért. Konkrétan erre van-e szabályozás ebben az új kódexben, hogy mit tehet vagy mit tegyen a fogyasztó?
A fogyasztókat nem szabályozzuk természetesen, tehát mi az online tartalmakat szabályozzuk. A fogyasztók felé javaslatokat tudunk megfogalmazni, ez nyilván nincs benne a kódexben, de azt tudjuk mondani, hogy mindenki próbáljon meg egy kicsit tudatosabban médiát fogyasztani, online tartalmakat fogyasztani, odafigyelve, kritikusan gondolkozva, és próbáljon meg arra gondolni, hogy nem minden, ami szembe jön vele, nem minden online tartalom helyes, ellenőrzött, és a valóságnak megfelelő is. Hogy már ezeken a szűrőkön átviszi a médiafogyasztó a tartalmat, akkor elvileg védettebb lehet a csalásokkal, dezinformációval, vagy a manipulációval szemben.
Mert hogy ezekkel lehet gond, ugye szó van a kódexben a pluralizmusról, véleménypluralizmusról és helyes tájékoztatásról, és itt a félretájékoztatás ugye az egyik nagy-nagy feladat ennek a megakadályozása, vagy legalábbis felismerhetővé tétele. Ezzel mit lehet kezdeni?
A félretájékoztatás, most megpróbáltuk egy kicsit jobban meghatározni, és elválasztani például a félretájékoztatást a helytelen tájékoztatástól. A félretájékoztatás egy szándékos cselekedet, tehát akkor valaki megpróbál a saját érdekei szerint manipulálni minket szándékosan, úgy, hogy ellenőrizhetően hamis vagy megtévesztő jellegű információkat terjeszt, amivel kárt okoz. Kárt okozhat egy személynek, társadalmi csoportnak, szervezetnek, közérdeknek is például. Tehát ebben az esetben ugye azt kell figyelembe venni, hogy a dezinformáció a szándékos és olyan hamis vagy megtévesztő jellegű információkat tartalmaz, amik leellenőrizhetők. Ugye lassan kezdjük elfelejteni azt, hogy az információkat ellenőrizni kéne. Ez már teljesen kiment a divatból. De csak így lehet megfogni a hamis vagy megtévesztő információt, hogy leellenőrzöd. Ezzel szemben behoztunk egy olyan meghatározást is, ami a helytelen tájékoztatásra vonatkozik. Ez szintén hamis információ, de nem szándékosan terjesztett, tehát ez egy tévedésen alapuló félretájékoztatás, ami szintén kárt okoz természetesen, és szintén leellenőrizhető, de nem feltétlenül szándékos. Itt ez minden újságíró tudja, hogy megtörténhet az, hogy téves információ kerül ki a köztérbe. Ezeket természetesen helyreigazítással lehet orvosolni, a dezinformációt viszont meg kell vizsgálni, és amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy hamis és megtévesztő az információ, akkor ezek a hagyományos tévé és rádió esetében büntetési kötelezettséget vonnak maguk után, az online térben pedig általában eltávolítási rendeletet.
Mert hogy a TV rádióban tegyük fel, hogy egyszer, avagy ismétlésben kétszer, többször elhangzik, de a platformokon, az onlineban pedig egyszer fölkerül, és folyamatosan elérhető. Ugye ez a különbség, ezért kell onnan eltávolítani, jól értem?
Így van, és az online térben nem csak, hogy egyszer felkerül, és folyamatosan ott van, hanem futótűszerűen terjeszthető is, és terjed is, és ennek a megakadályozása, például egy súlyos közérteket sértő dezinformáció esetén, ennek a futótűzként való terjedésnek a megakadályozása az, ami az elsődleges szempont, és ezért kell eltávolítani az adott tartalmat.
De azért ez elég lehetetlen küldetés.
Lehetetlen, nem lehetetlen, ezt meg kell tenni. Annak érdekében, hogy a fogyasztók, mert a fogyasztóknak arra kell elsősorban gondolni, hogy a médiafogyasztóknak joguk van a valós tájékoztatáshoz, és ahhoz, hogy az információk, amiket kapnak, azok valódiak legyenek, ellenőrzöttek legyenek, és megbízhatóak legyenek. Ez a legfontosabb.
Itt szó volt arról, hogy ugye az újságírók tudják, de a másik gond az lehet a szabályozás feladatával, hogy nem csak újságírókra vonatkozik. Rádióban, televízióban jellemzően újságírók dolgoznak, de persze külső munkatársak is. Ezzel szemben az online térben, amelyre ugye szintén vonatkozik már a szabályozás, az óriás platformok, mint a Google, mint akár a Facebook, vagy egyéb közösségi platformok, ezek mind-mind olyan emberekkel vannak tele, akiknek nincsenek szabályaik, nem tanultak újságírást, és a kommunikáció számukra azt jelenti, hogy azt tesznek közzé, amit akarnak, és nagyon sokan nem is ismerik, nem is akarják ismerni a szabályokat. Ez ellen hogy lehet tenni?
Ez valóban így van. A legtöbb esetben ugye a influencereknek nevezett tartalomgyártók készítik az online tartalmakat, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül kell neked újságírói végzettséget, sőt az esetek túlnyomó többségében nincs újságírói végzettsége annak, aki a tartalmat gyártja és felteszi, és ezért, pontosan ezért ez az új kód úgy gondolja, hogy ezek a tartalomgyártók, ezeknek a tartalomgyártóknak is fel kell hívni a figyelmét arra, hogy felelősségük van. Tehát felelősségük van abban, hogy milyen tartalmat tesznek közzé, és szabályokat kell ezen túl betartaniuk ahhoz, hogy a feltett tartalmak fent is maradjanak. Tehát, hogy eddig valóban egy eléggé ilyen vagy nyugati stílusú kommunikáció zajlott, de ez a kód azt a célt tűzi ki maga elé, hogy egyrészt a médiafogyasztókat védje, és megpróbálja a helyes, korrekt tájékoztatás elvét érvényesíteni számukra, másrészt pedig, hogy az online tartalom készítők figyelmét is felhívja a saját felelősségükre és a szabályok betartásának a fontosságára.
Ugye az már elhangzott, és arról már beszéltünk is a Kolozsvári Rádióban is, hogy hónapok óta zajlik ez a harc a platformokkal és az eltávolítási végzésekkel, amely ügyében sokan cenzúrát kiáltottak. Azt tisztáztuk, hogy ez nem cenzúra, mert az azt jelenteni, hogy nem lehet publikálni, hanem ez egy utólagos kontroll. De mit szólnak hozzá, mi a tapasztalat, ahonnan egyszer eltávolítattak valamit? Ott van további ugyanattól az úgynevezett influencertől, vannak további tartalmak, amelyek ugyanúgy szabályokba ütköznek?
Igen, tehát a válaszom az, hogy sajnos igen, tehát ez nem egy egynapos folyamat, az, hogy megváltoztassuk a mentalitást, vagy betartassuk a szabályokat. Valóban ez egy hosszú folyamat lesz, és igen, megtörténhet az, hogy eltávolítunk egy adott tartalmat, ami jogellenes, és rá 10 percre felkel 10 másik, ami szintén jogellenes. Ez egy ilyen harc, ezeket folyamatosan figyelni kell. Olyan már történt, hogy például amikor láttuk, hogy egy tartalomkészítő a saját csatornáján csak jogellenes tartalmakat tett fel, és gyakorlatilag minden egyes tartalma, amit megvizsgáltunk, jogellenesnek bizonyult, akkor megtettük azt, hogy magát a csatornát távolítottuk el. Hogy akkor azon a csatornán már ne lehessen újabb és újabb és újabb jogellenes tartalmakat feltölteni. Ez minden egyes esetben eseti vizsgálatot igényel a tanács részéről, és eseti elbírálást igényel. Tehát nem úgy van, hogy akkor most örökre letiltunk valakit, hanem mindig minden esetben a tartalmat vizsgáljuk meg, és amennyiben jogellenesnek találjuk, akkor kérünk rá eltávolítást.
Illetve ezek az úgynevezett visszaesők, akik rendszeresen jogellenes tartalmakat publikálnak, ők valószínűleg már gyártják is a következő olyan usert, létrehozzák a következő olyan lehetőséget, amellyel ugyanezt a munkát fogják folytatni.
Igen, ez valószínűleg így van. Ez egy ilyen macskaegér harc, ez ellen nincs amit egyelőre tenni. Nyilván vannak olyan tartalmak is, amelyek már büntetőjogi kategóriába sorolhatók, és ott már egy személyi felelősségre vonás is történhet. Mi csak tartalmakkal foglalkozunk, tehát ez nem tartozik, ez a büntetőjogi rész nem tartozik a mi hatáskörünkben.
Ebben nem változott a kódex, de remélhetőleg sokat segít abban, hogy tudatosabban viszonyuljunk mi is, a médiafogyasztók ehhez, illetve az online térben működő tartalomgyártók is akár tudatosítsák, hogy nekik is felelősségük van. Legalábbis erre próbál hatni az Országos Audiovizuális Tanács, azáltal is, hogy ugye a kódexet elfogadtatta, ez már megjelent a hivatalos közlönyben, ugye úgy láttam, és akkor 30 napon belül lép érvénybe.
Így van, egyes törvénycikkelyek, egyes paragrafusai a kódnak 90 napos határidőt kaptak, mivel itt szerződésmódosításokról van szó, ezért nagyobb mozgástérre volt szükségük, de igen, legkésőbb 90 napon belül a kód összes paragrafusa érvénybe fog lépni, a legtöbb pedig 30 napon belül.
Reméljük, hogy valamit sikerült tenni ezáltal a biztonságosabb média környezetért. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk az Országos Audiovizuális tagja, Borsos Orsolya.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, további jó rádiózást kívánok.
Hangoló. Áthangoljuk a napot.